Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Urmix. A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Urmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Corona FM 100.
2014. május 24-én, ez szombaton, ez a Turmix közérdekű és szolgáltató jellegű magazin műsorunk. Mike Szilvia vagyok, és Vörös István főszerkesztők nevében várom önt is a következő egy órára. Rengeteg érdekes témát hoztam magammal. Nézzük akkor először röviden, milyen témákkal várom önt is. Kalocsán ugye sok éves hagyománya van annak, hogy tavasszal Bábel érsek átadja a pedagógusok számára alapított, elődjéről elnevezett Kunst József díjakat. Kalocsaváros önkormányzata idén Tamás Ferenc földrajz testnevelés szakos tanárt terjesztette fel az elismerésre, méltató beszédet pedig Simon Zoltán alpolgármester tartott.
Külön öröm ez a mai méltatás, hiszen az illetővel, Tamás Ferenc kollégámmal hosszú évek óta nagyon jó, baráti, kollegális kapcsolatban vagyunk.
Célegyenesbe érkezett az idei 6. alkalommal megtartandó kalocsai sárkányhajó kupára hirdetett nevezési idő. Az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat a szervező képviseletében Nemes Kata ifjúsági referens osztja meg néhány perc múlva.
Gyermek és ifjúsági önkormányzat által működtetett jokkalocsa.hu oldalán találhattak meg minden ezzel kapcsolatos, tehát a versennyel kapcsolatos információt a kedves érdeklődők és versenyzők.
És még egy kis sport és közélet. Az elmúlt hétvégén Halász Andrást búcsúztatta az immáron MB2-es ezüstérmes kalocsai kézilabda klub. Az idősebbek által a Halász Bandiként, míg a fiatalabb generáció számára Bandibáként emlegetett sportembert az elmúlt évtizedek mérföldköveiről kérdeztük, és beszámolt nekünk a búcsúztatásról.
Főképpen a sport szerető emberek, akár fociról, akár kézlabdáról, akármilyen sportról van szó, itt könnyen megtalálják egymást az emberek ebbe a kisvárosban. Örültem a baráti kör ajándéknak, hogy mindig nagyon szép volt az Egyesülettől, a Hartmann Jánostól kaptam, Kolis Jánostól külön ajándékot kaptam, úgyhogy mindig nagyon szép volt.
Ez tehát a kínálatunk, várom önt is a Turmixban.
Közérdekű szolgáltató magazin. Turmix.
Corona FM 100.
Your eyes are wide and don't
Voltak a Youth és Vertigo itt a Korona FM 100-on, 4 perc múlva, 4:11, ez pedig a Korona FM 100-on a Turmix közérdekű szolgáltató jellegű magazin műsorunk. Május 15-én ismét élettel telt meg a Kalocsai Katona István ház, vagy ahogy mindenki emlegeti, ugye az érseki kincstár épületének emeleti előadóterme. Itt adták át ugyanis azt a nívós díjat az ünnepségen, amelyet minden tavasszal megrendeznek, amióta dr. Bábel Balázs a Kalocsa Kecskeméti Főegyház megye érseke megalapította az elődjéről elnevezett Kunst József díjakat. A pedagógusoknak adományozott elismerések átadását évről évre egy meghívott szónok szavai vezetik fel. Idén a beszédet Bányai Gábor, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke mondta volna, azonban a viharos napon nem sikerült eljutni a Kalocsára, így az érsek metropolita lépett a mikrofonhoz és osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel.
Most Kalocsát az Asztrik relikviáinak az azonosítása, az, hogy így mondjam, kicsit ismerté tette, és hát föl is dobta, de itt arról van szó, hogy amit korábban sejtettünk, az bizonyossá vált, hogy az ő relikviái nyugodtak a sírban, amit még a múlt században Pörk Ernőjék megtaláltak, abban a gyönyörű vörös márvány szarkofágban, de a mellette lévő érseki felszerelések, legyen az palliumtű, pásztorbot, kehely, paténa alapján, amit csak lefényképeztek és elküldtek egy Bécsben lévő jezsuitának, az azt mondta, hogy a 12. század végi liturgikus eszközök ezek, és hát ezért azt mondták, hogy legyen Győri Saul a tulajdonosa ezeknek a liturgikus eszközöknek, és akkor legyen ő az, akinek a csontjait őrizte a márvány szarkofág. A gyanú fönnállt, mert kérdőjelet tettek oda a régi ünnepi sírhelyre is, és most a ásatások alkalmával jött az a gondolatunk, hogy na, nézzünk ennek utána, hiszen a liturgikus eszközöknek a kora, az korábbra datálható. Ezredforduló tájékára, ugyanis van összehasonlítási alapunk, hogy akkoron érsekek, főpapok milyen eszközöket találtak. Maradt a T14-es módszer, ami most már sokkal alaposabb, mint 50 évvel ezelőtt volt. Tudományos Akadémia debreceni kirendeltsége végezte sok-sok alapos kutatással, és azt mondták, hogy ezek a csontok olyan emberi csontok, amelyek 1030 körül befejezték a földi pályafutásukat, hiszen a bomlási folyamata a karbonnak attól az időtől datálható. Ha pedig van egy díszes sírhely, akkor nem képzelhető el, hogy abban az időben élt Asztrik mellett legyen egy másik érsek. Tehát ő volt az. Ez az örömünk, és most ugye kicsit ráterelődik a figyelmünk, méghozzá az oktatás és nevelés kapcsán is. Mert nem akárki volt Asztrik. Fölteszem a kérdést, mit tanulhatott ez az ember, és mit taníthatott, és hogyan élhette meg? Van-e nekünk erről tudásunk? Van. Van, mert a katolikus iskola rendszer az kialakult már akkori időkre, sok mindent átvettek az ókorból, és sok mindennel teljesebbé tették a tanítást. Magyar földön 896-ban már iskola volt Szent Mártonhegyén, Pécsett. Tehát mikor hallunk 2-300 éves iskolák ünnepéről, jubilemáról, biztos, hogy örülünk neki, de magyar földön több mint 1000 éves az első katolikus iskola, amelyben talán még ő is tanított, hiszen a pannonhalmiak úgy tartják, hogy egy ideig apátjuk is volt. Onnét került Pécsváradra, ahol szintén apátként tevékenykedett. Egy magasan kvalifikált, nagy kultúrájú emberről van szó, akinek a származási helyét pontosan nem tudjuk, lehet, hogy Írország, Franciaország, ki tudja, de azt már tudjuk, hogy Rómában is élt, onnét került Pannonhalmára, onnét Pécsváradra, és onnét szólíthatta ki a király, az akkori főapátot, aki már úgy lehet érseki rangba, vagy püspöki rangba ment Rómába, hogy a Szent Koronát elhozza. Abban az időben a középkori oktatási rendszer kolostor köré csoportosult, és ott meghatározott rendje volt. Átvették az ókoriaktól, és valamiképpen át is alakították a hét szabad művészetet, amely a végén, hogy így mondjam, érettséginek, de inkább diplomának megfelelő képesítést adott abban a korban. Az alapszintű oktatás volt a trivium, amiből a triviális szó is adódik, de ha belegondolunk, nem is volt az annyira köznapi, mert szeretném, hogyha a mai érettségizettek a grammatikában, a retorikában, a dialektikában jártassak lennének. Ugyanis ott ezt tanulták. Grammatikát, azaz nyelvtant és írás művészetet. Meg kell nézni az akkori kódexeket, hogyan tudtak írni az akkori emberek. Tanulták a retorikát, a szónoklattant. Hát bizony azt kell látnunk, hogy ma még országgyűlési képviselők se tudnak elmondani fejből mondjuk 10 mondatot. Mindjárt veszik a papírt elő, nincs retorikai készségük. Az akkoriaknak volt ugyannyira, hogy amikor egy-egy vizsgatételt meg kellett vitatni, akkor mentek a disputára, és ott szemben álltak egymással, vitatkoztak, és a hallgatóság pedig eldöntötte, hogy ki a jobb szónok. De ez a szónoklattanhoz nem csak egyszerűen szószátyárságra volt szükség, mint ma sokszor lehet hallani, hogy mondja az üres járatú beszédet, de nincs megalapozva. A dialektikát nem Marx találta ki, de még csak nem is Hegel, hanem már az ókoriak. Sőt, maga a Szentírás is alkalmazza. A quadriviumban a négyes fölépítésű, hát továbbképzésben pedig tanultak asztronómiát. Ők nem csillagjósok voltak, hanem szabad szemmel is jól megfigyelték a csillagoknak az állását. Aztán tanultak aritmetikát, számtant. Gondoljunk a székesegyházunkra, hogy ki tudtak számolni egy hatalmas csúcsíves templom statikáját és méreteit, hogy azt milyenre kell készíteni. És hát ezzel együtt tanultak geometriát, és a végén, mivel az ember képesítéséhez nagy fokon a művészet tesz pontot, ezért tanultak muzikát. Braj Tamás, a híres agykutató mondja, ha rajta múlna, a gyerekekkel először művészetet és főként zenét tanítatna. Általános iskolában nagy óraszámban ő maga is zenél, mert a zene ugye olyan régióiba behatol az emberi léleknek, amire hát nem is gondolnánk, tehát hogy legyen a művészethez is érzékünk, ezért kell zenével is foglalkoznunk. Ha valaki ezt elvégezte, akkor léphetett magasabb iskolába, és mint tudjuk, hogy hát a középkori egyetemek az universitást, a teljességet adták vissza, és akkoriban nem szaladgált a doktorok úgy, mint most, hanem a legkiválóbbakat nevezték doktornak. Egy apát az nem akármit tehetett. Annak ismerni kellett Szent Benedeknek a reguláját. Regula egy ilyen szerzetesi törvénykönyv, egyébként a Rex szóból van, a királyból, hogy nekik úgy kellett a törvénykönyvhöz igazodni, mintha a király parancsolná. És ezt meg kellett tartani, és a klasszikus műveltségnek az alapja, és hát az egész európai kultúrának az alapja a bencés műveltség volt, és azt pedig alapvetően befolyásolta Szent Benedeknek a regulája. Abba olvasható többek közt ilyen is, hogy a káptalomban, a kapitulumban minden nap egy fejezetet el kell olvasni a regulából vagy a szentírásból, és mindenki csukott szájjal olvasson, mert ha mindenki ott a hangosan olvas, a másikat nem hagyja olvasni. Ennyi kultúrtörténeti adalék is kapcsolódik hozzá, hogy az európai emberek annak előtte hangosan tudtak csak olvasni. Hát gondoljunk az etióp udvarnokra, ugye mellé szegődik a diákonus, és hallja, hogy mit olvas. Valamiképpen olyanok voltak, mint a gyerek is, hogy járatták a szájukat, amikor olvastak. Szentben egy azt mondta, mindenki csukja be a száját, és úgy olvasson. És hát ők olvasták a regulát, és a regula alapján pedig elsajátították a szerzetesnek a kötelmeit. A szerzetes rendnek mindig az élén az apát áll, az apa szóból van, az abba szóból, nekik úgy kellett tisztelni az előjárót, minthogyha apjuk volna, mintha atyjuk lenne. De az apátnak nem akármit lehetett tenni. Zárásként az apát feladataiból az apát helyébe tegyék mindig a pedagógust, a monostor helyébe meg tegyék az iskolát. Amikor tehát valaki az apát nevét elvállalja, annak kettős tanítással kell vezetnie tanítványait. Azaz mindazt, ami jó és szent, inkább tetteivel mutassa meg, mint szóval, úgyhogy fogékony lelkű tanítványainak szóval adja elő az Úr parancsait, amit pedig azokkal ellenkezőnek jelent ki tanítványai előtt, tetteivel jelezze, hogy olyat nem szabad tenni, hogy míg másokat oktat, maga elvetésre méltó ne legyen. Nehogy egyszer majd neki, vétkesnek ezt mondja Isten, miért hirdetette igazságaimat, s vezet szájadra szövetségemet, hiszen gyűlölted a fegyelmet, és szavai miatt félredobtad magadtól, és ki testvéred szemében megláttad a szálkát, tiedben nem vetted észre a gerendát? Ne legyen személyválogató a monostorban, egyiket a másikánál ne szeresse jobban, és tudja meg, hogy aki a lelkek vezetését vállalta magára, az készüljön is a számadásra.
Dr. Bábel Balázs kalocsai érsek szavait hallotta a múlt heti Kunszt József díjátadó ünnepségéről. Már is visszatérünk a kitüntetett pedagógusokkal és az őket méltató beszédekkel. perc múlva 10:30 ez a Turmix a Koronában, és megyünk tovább a témáinkkal, a néhai kalocsai érsekről, Kunszt Józsefről elnevezett plakettekkel. Minden évben példamutató munkát végző pedagógusokat jutalmaznak. A díjazottak között helyet kap egy valamely főegyházmegye fenntartásában működő alap- és középfokú oktatási intézmény munkatársa, egy szerzetesi fenntartású iskola nevelője, valamint Kalocsa város egyik iskolájának tanára, tanítója. Utóbbira az önkormányzat 2014-ben a Kossuth Zsuzsanna humán és kereskedelmi szakközépiskola szakiskola földrajz tesztnevelés szakos tanárát, Tamás Ferencet terjesztette fel, akinek Simon Zoltán alpolgármester méltatta a munkásságát, csak úgy, mint a városvezetés és az érsekség kapcsolatát.
Engedjék meg, hogy mielőtt a laudációt felolvasnám, egy-két gondolatot szeretnék hozzáfűzni a mai ünnepélyes alkalomhoz. Először is szeretném megköszönni érsek atyának a lehetőséget, hogy sokadszor lehetősége van Kalocsa városának arra, hogy felterjesszen a Kunszt József díjra egy Kalocsa város állami fenntartású oktatási intézményeiben dolgozó pedagógust. Úgy érzem, hogy ez nagyon megtisztelő, hiszen ennek a díjnak nagy az elismertsége és nagy a tisztelete az egész városban, nem csak a pedagógusok, hanem a város minden polgára körében. Én azért is nagyon fontosnak tartom az elismerést és ezt a formáját is, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a munka során egy embernek, egy dolgozó embernek az elismerése hihetetlen sokat számít. Nagyon vágyunk, mindenki vágyik az elismerésre, vágyik a dicsérő szóra, hiszen ez egy kicsit önigazolást jelent, ez egy kicsit azt jelenti, hogy jól végzem a munkámat, hogy amit eddig tettem évek, évtizedek alatt, az helyes volt, és jó úton jártam. Ez különösen fontos, én azt hiszem, a pedagógusok esetében, hogy mondjam el, hogy én magam is pedagógus vagyok, és ezért is érzem, értem azt a gondolkodást, azt a munkát, amit a pedagógusok végeznek évtizedek alatt. Szerencsére a társadalom egyre nagyobb elismerése mellett. Hiszen a pedagógus állandóan emberekkel, gyerekekkel, a felnövekvő nemzedékkel foglalkozik, ami egy hihetetlen felelősséget ad a munkájának, hiszen a felnövekvő nemzedék sorsa, élete, gondolkodásmódja az ő munkájától függ. Én ezért is nagyon fontosnak tartom a pedagógusok gyakori és minél hatékonyabb elismerését, hiszen az egész társadalom jövője, a jövőnk, kicsit nagy szavakkal azt mondhatnám, hogy Magyarország jövője a pedagógusok munkájától függ. Én azt hiszem, hogy ez a díj egy kicsit azt is tükrözi, hogy Kalocsa városában a katolikus egyház és Kalocsa város önkormányzata között egy nagyon kitűnő, együttműködő, egymást támogató kapcsolat van, ami ebben is megnyilvánul, részünkről pedig abban nyilvánul meg, hogy minél nagyobb mértékben igyekszünk elősegíteni azt, hogy a város úgymond állami iskolái a katolikus intézménnyel minél szorosabb kapcsolatot tartsanak fönn, hogy az ünnepeinket, a rendezvényeinket, a versenyeinket együtt tartsuk, és ezzel is egy kapcsolatot teremtve, egymás munkáját megismerve és elismerve végezzük munkánkat. Erre kitűnő példa, hogy éppen 2 hét múlva, csütörtöki napon, lesz a Városi Pedagógus Napi Ünnepség, természetesen együtt ünnepelve a Katolikus Intézmény Tantestületével, Kalocsa város pedagógusaival, és a Kalocsa járáshoz tartozó nagyszámú oktatási intézmény dolgozójával együtt. Ez is mutatja, és sok más közös rendezvény, hogy mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy a katolikus intézmény és a város intézményei között egy gyümölcsöző együttműködés legyen folyamatosan. Végezetül szeretnék ismét köszönetet mondani Érsek úrnak, és mielőtt elmondanám a méltatást, hagyd mondjam el, hogy nekem külön öröm ez a mai méltatás, hiszen az illetővel, Tamás Ferenc kollégámmal hosszú évek óta nagyon jó, baráti, kollegális kapcsolatban vagyunk. A mi személyes kapcsolatunk sok évtizedre nyúlik vissza. Ezért különösen megtisztelőnek érzem azt, hogy ezt én tehetem meg a mai napon. Szeretném a méltatást felolvasni önöknek. Tamás Ferenc, a Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskolai Szakiskola földrajz testnevelés szakos tanára, pedagógusi munkáját 38 éve végzi ebben az intézményben. Kiváló szakmai felkészültséggel rendelkezik, nagy szaktudású tanár. Közel 40 éve a családjának, az oktatásnak és a sportnak él. Pedagógus mesterségét nagy hivatástudattal végzi. Kollégáihoz, tanítványaihoz való kapcsolata mintaértékű. Következetessége, megértő szigora és szakmai munkája humorral és empátiával társul. Segítőkészsége, amit hosszú évekig szakszervezeti és közalkalmazotti vezetőként gyakorolt, nagy megbecsülést váltott ki kollégáiban. Tetrekészsége és egyénisége miatt munkatársai elismerik és szeretik. Munkássága az elmúlt évtizedek alatt nagyon sokszínű volt, és ma is az, hiszen a földrajz tudománya és a csillagászat oktatása mellett tanítványait az egészséges aktív életmódra, a mozgás szeretetére, a versenysportban az ellenfél tiszteletére tanította. Nagyon sok területen részt vett a város sportéletének fejlesztésében, kezdetben aktív sportolóként, labdarúgóként erősítette a város versenysportját, majd hosszú ideig edzőként és még ma is sportújságíróként, sportaktivistaként járult és járul hozzá Tamás Ferenc városunk sportéletének fejlesztéséhez. Tanítványai közül sokan váltak országos szintű sportolóvá. Megtanulva a tanár úrtól a sport szeretetét, a sport iránti alázatot, elhivatottságot és a küzdeni tudást. Tamás Ferenc a kalocsai pedagógus és sporttársadalom meghatározó egyénisége. Munkássága mindenki számára példaértékű. Sokoldalú tevékenysége, pedagógusi tudása, a közösségért való mindenkori tenni akarása, emberi magatartása és magánélete méltóvá teszi Tamás Ferencet a Kunst József díj odaítélésére.
A Korona FM 100 vételkörzetéből a Kecelin II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusa Illisné Márin Éva is az idei Kunst József díjasok között szerepel. Az ő laudációját Berger József igazgató tartotta a múlt heti ceremónián.
Engedjék meg, hogy röviden méltassam iskolánk kiváló pedagógusát, Illisné Márin Évát. Pedagógusi pályáját bátyán kezdte, majd a Bajai Ötvös József tanítóképző főiskola 1982-es elvégzése óta a Keceli Általános Iskola tanára. 1985-ben a Szegedi Juhász Gyula tanárképző főiskolán énekzene tanári diplomát szerzett. Ettől kezdve énektanárként is dolgozott. 1998-ban a Bajai Ötvös József főiskolán nemzetiségi német tanítói diplomát, 2003-ban az Egri Eszterházi Károly főiskolán tánc és drámapedagógus diplomát szerzett. Évek óta a német munkaközösség vezetője. Mint német nemzetiségi nyelvet oktató nevelő, szívügyének tekinti Kecel és a német kisváros Schwarzenbruck több évtizedes partnertelepülési kapcsolatát, és az ennek nyomán létrejött gyerekkapcsolatokat, csereüdültetést. Az ehhez köthető helyi rendezvények meghatározó szervezője, lebonyolítója. Szabadidejét is szívesen tölti a gyerekek között, nyaranta nyelvi táborokat szervez, és évek óta résztvevője és lebonyolítója a hittanos táboroknak. Munkájában mindig újabb és újabb módszereket, ötleteket épít, hogy tanítványait ösztönözze. Vezeti az iskolai énekkart, nem múlhat el úgy városi, iskolai vagy egyházi rendezvény, hogy azon az általa vezetett gyerekcsoportok ne szerepelnének. A vasárnapi ifjúsági szentmiséken az énekkarral és annak kíséretével zenei szolgálatot teljesít. Több mint három évtized egyik vezetője és meghatározó egyénisége a Keceli Tánccsoportnak. Ő az, aki az alapokat lerakja az óvodás és alsó tagozatos csoportoknál. Minden évben ott van a nyári tánctáborok oktatói, szervezői, lebonyolítói között. Felkészíti és elkíséri a gyerekeket helyi, belföldi, külföldi fellépésekre, felügyeli őket a távolban, helyettesíti a szülőket, és gyakran van velük hétvégén, szabad idejében is. 2008-ban vezetésével alakult meg a Keceli Musical Studio. Lelkiismeretes munkájának köszönhetően tanítványaival színvonalas műsorokkal szórakoztatják a közönséget. A Dzsungel könyvét nagy sikerrel mutatták be Bács-Kiskun megye több településén. Jelenleg a Valahol Európában című darabon dolgoznak. Rövidebb időszakokban a Városi Asszonykórus munkáját is segítette. Tehetséggondozó munkája eredményeként egyik tanítványa, ma a Budapesti Operett Színház fiatal szubrettje. Munkáját töretlen lelkesedéssel végzi, császárköltésen lakik, de pedagógus hivatása Kecelhez köti, így mindkét település lakóhelyének tekinti. A városért és az iskoláért végzett munkáját elismerve több kitüntetést tudhat magáénak. 1987-ben kulturális tevékenységéért a Megyei Művelődési Központ díját vehette át, 2000-ben Kecel városa az év pedagógusa címben részesítette. 2012-ben Kecel város ifjúságának fejlődése érdekében végzett önzetlen társadalmi munkája elismeréseként Kecel városért kitüntetést adományozott neki. A gyermekek jelentik számára az életet. Mindenkit meghallgat, ahol tud segít. Mindenkihez van egy jó szava. Illésné Mári néva kiváló pedagógus, mindig mosolygó, derűsugárzó egyéniség, akinek segítőkészségét nap mint nap megtapasztalhatják a keceli diákok, szüleik és kollégái is. Egyéniségét jól megfogalmazzák Berecki Zoltán dalának sorai. De a zongorán újra szól egy dal, hogy hangszerbe zárt szívem ér, de tartozom még egy álommal, és hangom után talán megfordul a szél. Ő valóban azon nagyszerű emberek egyike, akik a szívükkel látva egyszerűen csak teszik a dolgukat önzetlenül, és közben észre sem veszik, hogy milyen sok ember javát szolgálják. Lésné Mári néva, Éva néni, gratulálok!
További két kategóriában is adományozott Kunszti József díjat a kalocsai érsek. Az elismerést átvehette Fazekas József, a Kecskeméti Piarista Általános Iskola gimnáziumos kollégium tanára, valamint Szabó Julianna, a Kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdaság és Informatikai Szakközépiskola igazgató helyettese is. Valamennyiüknek szerkesztésünk nevében is gratulálunk. Azonnal visszatérünk a Kalocsai Kézilabda Klub egy búcsúzó sportemberével készült interjú a koronában. sporttanács, ringasd el magad, szóval itt a Korona FM 103 perc múlva a 3:11 jön a Turmix még egy kis sporttal. Az elmúlt hétvégén Halász András búcsúztatta az immáron NB2-es ezüstérmes kalocsai kézilabdaklub. A szezonzáró Szigetvár elleni mérkőzés előtt szombaton mondott köszönetet Bandinak a baráti kör nevében Mészáros István elnök, a csapat nevében Juhász Péter, a KKC vezetőedzője is jó barátja Bandinak Kolicsi János, valamint Hartman János klubelnök. Halász András, vagy ahogy a kézilabdások ismerik, Halász Bandi a pályán és a pálya mellett is egyaránt helyt állt az elmúlt évtizedekben. Ezekről az évekről és a nem is olyan végleges búcsúzóról beszélgettünk Bandival.
A mai nap azért különleges nap volt a számodra, hiszen búcsút vettél a KKC-től. Mit jelent számodra az elmúlt időszak? Ha ezt egyáltalán mondatban lehet foglalni?
Hát egy mondatban nehéz lenne összefoglalni ezt a 30 évet. Nem is 30 év igazán, mert ha jól megnézzük, 1977-ben kezdtem kézilabdázni. Akkor volt egy vállalat Kalocsán, amit épgépnek hívtak, annak az ifi csapatában kezdtem. És azt 2014, talán nem is 30 év, de szerintem nem is kell számolnunk az éveket. Szép volt, jó volt, nagyon klassz volt, nem is tudom másképpen összefoglalni. Az biztos, hogy nem cserélném el semmire. A család mellett és a munka mellett az összes szabad időmet sportra és azon belül a kézilabdára áldoztam. Nekem ez volt a hobbim, és máskor sem csinálnám másképpen.
Milyen szerepet töltöttél be, akár a csapatban, a pályán, akár a pálya mellett?
Egy pár generációval korábban, a saját generációm csapatában játszottam bal kettes átlövőt hosszú éveken keresztül. Aztán később, ahogy anyagilag megengedhettem magamnak kisebb pénzzel, vagy egy mezzel, vagy utazással, vagy amivel csak tudtam, támogattam a csapatot. Aztán egy hosszabb 10 éves kihagyás után 1994-től 2004-ig nem volt lehetőségem kézilabdázni, utána visszatértem, és akkor már a akkori KKC-t erősítettem, mint játékos, ameddig csak az erőmből tellett, és később pedig amivel csak tudtam, segítettem a vezetőség munkáját.
Volt ebben a majd 30 évben volt esetleg mélypont? Volt, amikor azt mondtad, hogy ez így nehéz volt?
Nagyon nehéz volt az eleje, főképpen a pénztelenség, tojás alakú labdával játszottunk, teherkocsinak a platóján utaztunk, ablakok nélküli kis teherautónak a saját furgonomnak a hátuljában utaztunk, zsámolyokon mérkőzésekre, tehát voltak ebbe gödrök, de nagyon sok kézilabda szerető ember van Kalocsán, és mindig valahogy kijöttünk a gödörből, soha nem volt, hogy ne legyen tovább, soha fel sem merült. Voltak kisebb kihagyások az épgépes kézilabdázás óta a Kalocsán, de szerintem többet nem lesz, legalábbis bízom benne, hogy több kihagyás nem lesz, mindig is lesz kézilabda Kalocsán, legalábbis remélem.
Azt említetted, és meg is értem természetesen, hogy rengeteg csodaszép élményt adott neked a kézzel, de mégis, hogyha azt kérdezném, hogy melyik volt a csúcs, akkor mi az, ami először eszedbe jut?
Hát a csúcsot azt most éltem meg, Kolicsi János második kalocsai itt léte alkalmával, egyszer már járt nálunk Kalocsán, mint edző, akkor is a megye első osztály csapatból NB1B-s csapatot faragott, és most második alkalommal, amikor 2010-ben ugyan eljött hozzánk edzőnek a Kolicsi János, az ő csapatában éltem meg azt, hogy a Magyar Kupa legjobb 8-ba juthattam, mint csapattag, mint igazolt játékos. Igaz, már akkor nem meghatározó játékosként, de azért ott ülettem a kispadon, ott voltam velük, úgyhogy a legnagyobb sportélményem a Magyar Kupa legjobb 8 közé jutás, és természetesen a 2019-es NB2-es bajnoki aranyérem, amikor azt még aktív játékosként sikerült elérnem, azt a 2009-es bajnoki, NB2-es bajnoki aranyat. Ez a kettő az, amire így vissza tudok emlékezni, de azt hiszem, hogy hosszú volt. Nem tudnék mindent felidézni, minden jó volt, minden szép volt.
Most itt a búcsú napján ugye külön a KKC, külön a csapat, külön a vezetőség és a baráti kör is elbúcsúzott. Tehát a baráti körrel milyen a kapcsolatod, mit jelent számodra ez a közösség?
A vezetők is, Mészáros, ő is korombeli sportszerető ember, a családjában és a lánya is kézlabdázott a Kolocsai klubba, tehát a baráti kör szinte, ugye kisvárosban élünk, itt mindenki ismer mindenkit, legfőképpen a sportszerető emberek, akár fociról, akár kézlabdáról, akármilyen sportról van szó, itt könnyen megtalálják egymást az emberek ebbe a kisvárosba, úgyhogy örültem a baráti kör ajándékán, mindig nagyon szép volt az egyesülettől, Hartman Jánosra, mert kaptam pólót a hátulján, nem tudtam megmutatni a nézőknek, de az van rajta, hogy Bandi bá, szépen rá van írva, Kolicsi Jánostól külön ajándékot kaptam, úgyhogy mindig nagyon szép volt, egy élmény volt a mai nap, úgyhogy köszönöm szépen.
Mi lesz most? Mi lesz a folytatás?
Azt még nem tudom, mi lesz a folytatás. Természetesen a kézlabda klub igényt tart a segítségen olyan munkámra, vagy lesz olyan hely vagy poszt, ahhoz tudnak rám számítani, akkor természetesen, ha a munkahelyem engedi, ez ugye a legnehezebb kérdés ma Magyarországon, ugye jó munkahelyet szerezni, megfelelő munkahelyet szerezni, és az mellett a szabadidőm engedi majd, akkor természetesen, ha kapok felkérést, akkor rendelkezésre állok továbbra is a kézlabda klubnak.
Én azt hiszem, hogy a klub is számít, tehát sok sikert kívánok.
Nagyon szépen köszönöm.
Az elmúlt percekben a KKC-től búcsúztatott Halást Andrást hallottam már, és folytatódik a Tourmix, benne egy közelgő Kalocsa Apraja nagyját megmozgató sportprogrammal.
For one or two, some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple.
Itt a Korona FM 100-on. 9 perc múlva 11 óra jövök a Tourmix utolsó témájával. Közeleg a jövő hét vége, amikor is egy különleges természeti jelenség korbácsolja fel a Kalocsát kettészelő vajas csatorna vizét, a ritmikus csapások és a brízfürcsenések kísérete. Ja, meg persze a sikoltozás jelzi a belvárosban járókelők számára, hogy megkezdődik a városban immáron 6 óccal megfigyelhető sárkány invázió a csatorna kubikus park mellett csörgedező szakaszán. A sárkányhajó kupára jelentkezni segíteni vágyó diák és felnőtt csapatok számára hasznos információcsomaggal készültem most. Holnap ugyanis lejár a nevezési határidő. Aki pedig hezitált, vagy nem tudott eddig eligazodni a procedúrán, annak a szervező képviseletében Nemes Kata ifjúsági referens a dob éteri mentővet az elkövetkező percekben.
Ebben az évben a Sárkányhajó Kupa május 29, 30 és 31-én, tehát csütörtök, péntek és szombaton kerül megrendezésre. Az alapfelállás ugyanaz, csütörtökön edzések lesznek, pénteken lesznek az iskolásoknak a futamai. Az iskolás kategóriáké, értem ez alatt a középiskola és általános iskolásokat, és szombati napon pedig a felnőttek fognak versenyezni. A nevezés nagyon fontos, hogy jövő héten vasárnap, azaz 25-én, május 25-én fog lejárni. Online lehet csak és kizárólag nevezni, és ebben az évben a nevezési díjat a felnőtt kategóriában indulók pedig egy bankszámla számra vagy átutalják, vagy pedig befizetik. A nevezéssel kapcsolatban eddig három nevezés érkezett be, és mind a három csapat már edzési időpontot is foglalt. A felnőtt kategóriában, iskolás kategóriában pont a tegnapi napon futott be az első kettő általános iskolás nevezésünk. Nagyon örülök ennek, és ezen a héten telefonosan felkerestem a felnőtt kategóriákban múlt évben szereplőket, és gyakorlatilag ők az előző két évben is szerepeltek már a Sárkányhajón, és telefonon keresztül bármikor el lehet engem érni, munkaidőben természetesen, és az e-mailem az pedig adott. Az ezzel kapcsolatos promóciós e-mail az már egy 3-4 hetek kiment, és ezen a héten küldtem egy újat, hiszen a múlt héten elkészült a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat által elkészített plakát a Sárkányhajóval kapcsolatban, amiből aki majális a május 1-én kint volt a Kubikus Parkban, akkor lehetséges, hogy kapott is belőle egy A5-ös méretben. A Kubikus Parkban lévő parkbüfében pedig megtalálhatóak már ezek a plakátok. Alakul a mezőny, úgy tűnik, hogy nagy százalékban eljönnek azok a csapatok, akik múlt évben is voltak, és úgy tűnik, hogy az általános iskola és középiskolások közül is minden egyes intézményből és tagintézményből képviseltetik majd magukat a csapatok. Ez úgy történik, hogy a nevezési díj az 26-a, tehát hétfői napon legkésőbb meg kell, hogy érkezz, vagy el kell, hogy menjen az utalás. Ugyanis a rákövetkező napon fogják ellenőrizni tehát a bankszámlaszámot, hogy megérkezett-e. Bele van írva a versenyleírásban, és ez egy újabb fontos pontja ennek a dolognak, hogy a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat által működtetett gyokkalocsa.hu oldalán találhattak meg minden ezzel kapcsolatos, tehát a versennyel kapcsolatos információt a kedves érdeklődők és versenyzők. Ha fölmennek a www.gyokkalocsa.hu oldalára, akkor az eseményeknél ki tudják választani a Sárkányhajó Kupa 2014-est. Ez rávezeti őket arra az oldalra, ami gyakorlatilag egy összefoglalót ad, és egy videót is a múlt évi ilyen kett csináló videónak. Én ajánlom mindenkinek, aki már volt, és aki meg nem volt, ő meg azért nézze meg, mert nagyon jó lett a videó. És innen tovább lehet menni arra a nevezési oldalra, ahol konkrétan a nevezési űrlap is föl van töltve, és ebben az évben a nevezési űrlap végén szerepel egy olyan, hogy a versenyleírást elolvastam és elfogadom. Erre opcionálisan gyakorlatilag csak egy választás lehetőség van, az igen. Tehát innentől kezdve mi úgy vesszük, hogy a versenyleírást elolvasták, értelmezték és el is fogadták, és annak megfelelően fognak eljárni mind a nevezési díjbefizetéssel, mind a nevezéssel kapcsolatban, mind a versenyszabályokkal kapcsolatban. Bele van vezetve az óvás, ebben az évben most már erről is gondoskodtunk, hogy óvni is lehet, és ezt is a szabályok szerint Bajai Sárkányhajó klub által kiadott szabályzat ból merítettünk bele a versenyleírásunkba, és nevezésre még annyit visszatérnék, hogyha 26-a a legkésőbb évfélig nem történt meg a netes átutalás, akkor onnantól kezdve az űrlap kitöltése, magyarán az, hogy nevezett online a csapat, az semmissé válik. Amennyiben a csütörtöki napon, ami ugye az edzések napja lesz, ez május 29-ét jelenti, 3:45 és 5 óra között, ha ez a csapat még eljön, és kifizeti készpénzben, csak hogy itt van egy olyan változás, hogy amiben készpénzben is a helyszín nem fizeti ki, akkor már nem 20 000 forint, hanem 30 000 forint lesz a nevezési díj, akkor még érvénybe lépett, tehát csütörtökön legkésőbb én 6 órakor is, vagy 6 és 7 óra környékén fogom ellenőrizni azt, hogy minden csapat beadta, és amelyik csapatnak nem érkezett meg a pénze online 26-áig, vagy pedig készpénzben, de még egyszer felhívom a figyelmet, hogy készpénzes fizetése nincsen lehetőség alapesetben, csak akkor, hogyha a az online, egészen pontosan a bankos, netbankos átutalás nem történt meg, és abban az esetben 30 ezer forint, és nem 20 ezer forint, hogyha helyszínen fizeti ki, akkor az a nevezés semmissé válik és érvénytelenné.
Az elmúlt percekben Nemes Kata kalocsai ifjúsági referenst hallotta, aki az idei sárkányhajó kupára történő holnap záruló nevezés részleteit osztotta meg önnel. Ha lemaradt volna a teljes riportról, akkor minden részletet megtalál a www.gyokkalocsa.hu weboldalon. Itt a Korona FM 100-on. Ennyi volt már a térségi magazinunk, a Turmix. A műsorra legközelebb holnap jelentkezünk ugyanebben az idősávban, 10 és 11 óra között. Szó lesz holnap a májusban induló iskolai közmunkaprogramról, aztán friss és elgondolkodtató beiskolázási mutatókról, és az évtizedes működést ünneplő kalocsai alkotócsoportról is. A korábbi adásokat pedig teljes hosszában meghallgathatja a www.koronaradio.hu weboldalon, a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva. Kérdését és észrevételét pedig várjuk a műsorral kapcsolatban az info@koronaradio.hu e-mail címre. Vörös István főszerkesztőnk nevében pedig köszönöm, hogy velem tartott a május 24-i Turmixban. A Korona FM 100-an jönnek a hírek évától.
Készült a médiatanács támogatásával
a Média Mecenatúra programban.